A szüleid is gyakran járnak haza egyébként?
Igen, igen, tehát így az elején ez így szívfájdalmuk volt, hogy nem tehették meg, ugye, hogy dolgoztak látástól Mikulásig. Mostanában viszont egyre több időt szakítanak olyan dolgokra, amiket talán az ember fiatalabb korában kevésbé tart fontosnak, tehát így men utaznak, hogyha tehetik.
Mi a foglalkozásuk?
Hú, na ez egy érdekes kérdés. Végzettségük szerint mindketten mérnökök, viszont egyikük sem ebben dolgozik. Édesanyám elvégzett még egy-két egyetemet. Lényeg az, hogy mostan abban a faluban, ahol lakunk, ő ott a gazdasági vezető. Édesapám pedig egy cégnél Németországnak gyárt ilyen kazánokat, tehát ilyen fűtéstechnikai eszközöket, ott van vezetői beosztásban.
Akkor ők úgymond a reális pályák.
Hát homlok egyenes, mások vagyunk, ez tény.
És hogy fogadták mondjuk a te írói vénádat, mert azt gondolom, hogy már kiderült, meg már beszéltünk is róla gyerekkorodban.
Igazából szerintem úgy se, hogy tehát én nagyon szeretem a szüleimet, meg tisztelem és becsülöm őket, amit értem tettek, tehát tényleg egy életen át hálás vagyok nekik. Viszont úgy igazán soha nem értettük meg egymást, tehát ők amennyire, na fiam, akkor most mit fogsz csinálni, és hogy fogod csinálni, meg amikor már úgy kezdem a mondatot, hogy hát úgy gondolom, akkor az már nem jó, tehát onnan kezdve már nem úgy gondolod, hanem csinálod. De ilyen téren elég labilis vagyok, meg így szeretem így körüljárni a dolgokat. Persze ez nagyon sokszor azt eredményezi, hogy így el siklok lényeges dolgok felett, de nem. Hát nehezíti a helyzetet, hogy a húgom, ugye, akit említettem, hogy 3 éve fiatalabb nálam, na most ő már az egyetemen van, matek szakom.
Akkor folytatja a család.
Ő igenis, akkor én vagyok így, mint fekete bárhány, hogy így valahol bíznak benne, hogy azért belőlem is lesz valaki, de úgy igazából a szemükben nem látom ezt a feltétlen, hát nem bizalmat, vagy nem tudom, tehát így fenntartással kezelik a jövőmet. Tehát úgy támogatnak, de úgy nem látják az alagút végén a fényt.
A húgoddal milyen a kapcsolatod? Együtt éltek, azért az sokat elmond.
Igen. Hát ennek igazából nagyon egyszerű oka van. Én, amikor felkerültem ugye Debrecenbe, elvégeztem a gimnáziumot, akkor lett volna lehetőségem tovább tanulni. Mondjuk eredeti elképzelésem azt nem bírtam valóra váltani, tehát nem vettek fel oda, ahova szerettem volna.
Mert hova szerettél volna menni?
Én magyar filozófia szakra jelentkeztem, viszont nem bánom egy percig se, hogy nem így alakult, meg hát ennek a felvétel, tehát ennek a nem sikeres felvételének is külön története van. Viszont amikor úgy döntöttem, hogy végül maradok Debrecenbe, tehát nem tanulok tovább, akkor a szüleim segítettek nekem annyiban, hogy kaptam tőlük egy lakást, és amikor a húgom is úgy gondolta, hogy na akkor most tovább kéne tanulni, akkor Debrecenben már adott volt, hogy lenne hol laknia, és akkor hogy így költözött hozzám. Viszont egy kicsit mélyebben érintve a kérdésedet, vagy kifejtve a kérdésedet, nagyon érdekes ez a dolog, mivel, hogy ugye én már 9 éve nem vagyok a szüleimmel, tehát nem élünk úgymond együtt. A húgom akkor gyakorlatilag 10 éves volt, még 10 se. Na most, hát ugye 3 év van köztünk, tehát amikor ő 10 éves volt, én majdnem 14, tehát az pont az volt, hogy Csengének hívják húgomat, ugye? Csenge mindenben szeretett volna velem lenni, meg jönni velem, nekem viszont pont annyira volt kicsi, hogy ez így ciki volt. Tehát, hogy így semmiben
nem... Ismerős 9 év van a...
Jaj, hát akkor nálatok végig, hát igen. És így az a fura helyzet állt elő, hogy most, amikor hozzám költözött, akkor tudtam, hogy a húgommal fogok élni, viszont rá kellett döbbennem, hogy hát túlzóan fogalmazva, viszont nem messze a valóságtól egy vadidegen ember. Tehát időközben ő felnőtt, személyisége lett, vágyai vannak, tervei vannak, gondolatai vannak. És nekem valahogy így az volt, amikor oda jött hozzánk, hogy na az a kicsi pufók lány, akinek úgy meg lehet dögönyözni az arcát, hát nem szívesen vette már ezt a dögönyözést. És most minden este van egy ilyen fél órám, amikor az van, hogy átmegyek a húgomhoz, leülök az ágyaszélére, és akkor mi történt veled, és akkor figyelem, hogy válaszol, mint válaszol, és próbálom megismerni.
Mi a külön története annak az egyetemi felvételinek?
Hát, hogyha már megkérdezted, akkor... Tehát én magyar filozófiára szerettem volna felvételizni, és hát voltak filozófia óráink, viszont ugye ez a gimnáziumi filozófia tanulás, ez inkább csak így... hát még azt sem mondanám, hogy érintőleges, mert nem, tehát így papíron ez jól hangzott, gyakorlatban semmit nem jelentett. és elkezdtem járni egy filozófia tanárhoz, amit nagyon szerettem, és tényleg ment, tehát már hogy érdekelt a dolog, tehát nem vált nehezemre ezzel foglalkoznom. És én még a régi rendszerben érettségiztem, tehát az utolsó éve, tehát az utolsó eresztés voltam, amikor az volt, hogy írsz felvételit, és érettségit is a kettőből tevődik össze 120 pont. Na és akkor nekem úgy volt, hogy a felvételi 60 pontja, az a fele filozófia, a fele pedig magyar irodalom. Na most ettől a magyar irodalomtól így nem különösebben tartottam, mert azzal soha nem voltak problémáim, és nem fektettem úgy rá különösebben hangsúlyt. Gondoltam, hogy ez úgy is menni fog, és eljött a felvételi nap, és olyan mókás volt, mert tehát filozófiából külön, tehát magyarból írtam egy központi felvételi, filozófiából pedig 4 egyetemet jelöltem meg, és mind a 4-hez elutaztam, és megértem a filozófiát, és én úgy éreztem, hogy jól sikerült, boldog voltam, hogy le van tudva, fogtam magam, sátorfa, meg mi egyéb, és elmentem külföldre, és így végig kirándultam a nyaramat, és amikor visszajöttem Magyarországra, akkor hívtam az egyetemeket sorba, hogy na akkor mikor lehet beköltözni, vagy ez hogy van, meg se fordult a fejembe, hogy lehet, én nem fogok beköltözni, és mind a 4 helyen azt mondták, hogy hát te barátom, sehova nem fogsz beköltözni, mert nem sikerült a felvételi, tehát elrontottam a magyart, és ez úgy megdöbbentett, hogy dehogy. És akkor elmentem mind a 4 helyre, hát a dolog ott bukott el, hogy a magyarból központit írtam, azt egyszer kellett megírnom. Na most 30-30 pont volt, és a magyar felvételim az 30 pontból talán 6 lett, vagy valami ilyesmi. És ez úgy megdöbbentett, tehát nem mondom, hogy nem jogos, mert akár lehet, de azért nem hiszem, hogy ennyire rosszat írtam volna. Viszont teljesen tártalan volt, mert ugye akkor volt az, hogy na fellebbezzek, meg mi egymás, de már rég kifutottam az időből. Tehát akkor azt mondták, hogy hát ez korábban kellett volna, amikor én valahol a távolban merengtem az élet nagy dolgain, tehát ezt így nagyon elszámoltam. És hogy mi benne a mókás, hogy tartottam a filozófiától, és nem a magyartól. Na most a filozófiám meg mind a 4 helyen maximális pontszámú lett. És a magyar, amitől meg egyáltalán nem, mert gyakorlatilag 30-ból 6 pontot innen kiröhögtek az anyja, hogy felírom a nevemet. De mondjuk én azért szívesen megnéztem volna azt a felvételit, csak hát ugye az én hibám miatt erre így még lehetőségem se volt, hogy megnézzem, úgyhogy ez ennyi. De nem bántam meg, tehát jó volt ez, így tanultam ebből is valamit, tehát túl sokra tartottam akkor magam, is túl kevés lettem a végére.
És így jött a képbe a főiskola?
Igen, azt hiszem, igen. Tehát, szóval így érdeklődtem mindig így ez a dolog iránt, tehát így a kommunikáció rész iránt, meg úgy mindenki azt mondta, hogy jó, hát ez neked biztos feküdne. Na most nem tudom, hogy ez mennyiben van így, vagy sem. De nekem még úgy gondolom, hogy tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nekem már konkrét vágyaim, terveim és céljaim vannak, mert nincsenek. És ez a főiskola úgy pont jónak tűnt, és jónak is bizonyult arra, hogy még úgymond egy kicsi időt adjak magamnak ahhoz, hogy lássam, hogy na mi az, ami valóban érdekel, meg valóban fontos. És ezt a 4 évet ennek a 4 évnek tudom be. Tehát van, aki 6 évesen tudja, hogy na már pedig ő 6. haszakad orvos lesz. Na az ilyen embert én nagyon tudom irigyelni. Nekem ez majd 23 éves koromra se igazán forrta ki magát, de hát bizalommal nézek a jövőbeli.
Én is azt érzem még, hogy a tehetségedet egy írásból meg lehetett állapítani, de alszol még, vagy még nem akarsz felébredni, vagy nem akarsz még kinyílni? Nem tudom, hogy fogalmazzak.
Hát Nem, tényleg nem tudom, tehát igen, ez nehéz erről beszélni, de az igazság az talán, hogy én egy boldog embernek vallom magam, meg így megpróbálok emberséges ember lenni, és nekem ez nagyon sokszor elég. Tehát igazából nem vagyok rákényszerítve arra, vagy eddig nem voltam rákényszerítve arra, hogy merőben új lépést tegyek, mert nem az, hogy mindent megkaptam, mert nem kaptam meg mindent, mert nagyon sok mindenért meg kellett küzdenem, de úgy igazából úgymond a létem soha nem forgott kockán, és így nem voltam rá kényszerítve soha arra, hogy na akkor most tegyél valamit, mert ha nem, akkor magad maradsz. Na talán ez az ok annak, hogy így nem alakult ki bennem ez a küzdhetnék, de ami nem jött kényszerből, az idővel azt vettem észre, hogy jött belső akaratból és belső vágyból. Tehát amikor eljut az ember arra a szintre, hogy na igen, azért most már körülöttem mindenki csinált valamit, és akkor most nekem is valamit produkálnom kéne, mert így azért lassan nem lehet tükörbe nézni, hogy na én csak így lebegek.
Én azt gondolom, hogy azoknak, akik egy kicsit mélyebben gondolkoznak a világ dolgairól, és én sem ilyen voltam, azoknak a karrier, meg ez a, amit a média kínál, ha már itt a kommunikáció szaknál, ez nem lesz vonzó. Én inkább az alkotásról beszélek mondjuk veled kapcsolatban. Vagy akkor kérdezem, hogy mert gondolom, hogy ezek nem vonzanak téged.
Nem, nem. Tehát elhitethetném magammal, hogy hú, ez milyen jó nekem, meg most az, hogy tudnám-e csinálni, vagy sem, az más kérdés, de ugye ez először az emberben dől el. Viszont igen, tehát valószínűleg így van, hogy nem ez minden célom és vágyam. Ellenben tudom azt, hogy valahol ez is fontos, tehát nagyon egyszerű, ez is ugye, tehát pénz. Tehát jó dolog az, hogyha itt az ember elücsörög magának, és akkor így írogat, és hébe-hóba szoktam is, meg így örömemet lelem benne, tehát így jó dolog kiadni magadból valamit, és hogyha éppen nincs kinek elmondja, akkor papírra vetel, ugye ez a legegyszerűbb. Viszont azért tudom azt, hogy ebből nem tudom magamat eltönteni, tehát ezt nem is tudom jól csinálni, meg nem is vagyok annyira jó ebben, hogy ez úgy bárkit érdekelne.
Ezt miért gondolod, vagy ezt ki mondta neked?
Nem mondta senki, de ebbe biztos vagyok. Tehát azért tudom azt, hogy mennyit érek, nem kevesebbet, de többet sem. És ez azért kevés.
Én mindig ezt szoktam mondani, hogy a tehetséges embereknek az egyik legfontosabb jellemzője az állandó önértékelési probléma.
Nem tudom, hát ez most jól esik így, hogy már jól esik így hallani, hát nem
tudom. Nem tudom, hanyadik ember vagy, akivel itt beszélek, és olyanokkal beszélgettem általában, akik elértek valakit, vagy akik tehetségesek, és hát mindegyik ugyanezzel küzd. Igen. És ezt én most így nagyképűen, hogy mondjam el magamról is.
Hát én lennék talán az legboldogabb, hogyha ez igaz lenne, mert akkor van remény, akkor nem süllyedek el, ez így nagyon jó lenne, hát legyen így.
Nincs is benned olyan vágy, hogy mondjuk megmutasd magad az írásaidon keresztül másoknak is?
De azt hiszem, igen, talán egyre inkább igen. Viszont nem, tehát ez is érdekes dolog, mert van bennem egy ilyen vágy természetesen, de ez csak így mostanában kezdett kibontakozni. Tehát eddig valahogy az volt a természetes nekem, amit nagyapám csinált, vagy ahogy ő csinálta. Tehát nem akarom én itt őt reklámozni, meg nem is érdekes a neve, de szerintem egy nagyon tehetséges, és az én megítélésem szerint, tehát kimerem jelenteni, hogy egy nagyon tehetséges költő. Ő egy életen keresztül írt, és mindig papírra vetette a gondolatait, és ő volt az, aki soha nem mutatta meg senkinek, mondván, hogy nem azért ír, hogy most elismerés, meg hogy mi egymás, hanem ő magának. És ez nekem valahogy tetszett. Tehát igaz, hogy távoli rokon, de a családunkban, tehát nagyapámnak unokatestvére volt Sütő András, és mindig őt hozta fel példának, hogy ő nem, tehát nem bírná azt csinálni, amit ő. Hát persze minőségében nem teszem össze őket, tehát azért Sütő András az, vagyis hát, hogy ő teljesen más, meg egy más kaliber, de egy-két kötet erejéig nagyapámnak is vígan lett volna lehetőség, és soha nem próbálta meg, és nekem valahogy ez tetszett. Viszont ahogy így növök, egyre inkább azt látom, hogy ez ebből neki boldogsága soha nem fakad. Tehát ez egy ilyen keserű életszemlélet, amit, vagyis hogy életvitel, meg egy életforma, tehát hogy egy folyamatos ilyen önmarcangolás. Mondjuk ott a kor is más volt, amiben élt, meg az emberek, valamint ugye a magyarság megítélése is más volt, de így ahogy növök, egyre inkább látom, hogy nekem nem erre van szükségem. Tehát én nem szeretnék úgy bezárkózni, vagyis szomorúságban élni az életemet, nem tudom. Tehát ilyen téren normális embernek tartom magam, tehát mód felett szeretnék én is egy kétüléses, gyors, kicsi sportautót, amivel körbe lehetne szágódozni Európát. Na most ezt nem valószínű, hogy elérem, hogyha csak így magamnak vagyok.